Közben azonban az udvarnál a nép előtt gondosan elhallgatott, páratlan botrány történik. Amenechmet, vagy Szemvoszret, teljes bizonyossággal nem lehet tudni, Núbia melyik legyőzője árasztotta épp akkor a két országra uralkodásának áldását, ő felséget tehát, az életének virágában álló ifjú Isten, valahányszor az új szerzeménynél próbálkozik, ájulásba esik, nem egyszer, hanem újra és újra, s ugyanakkor, mint lassanként kiderül, egész környezetét, a birodalom legfőbb méltóságait és elöljáróit, ugyanez a szégyenletes és, ha tekintetbe vesszük a nemző erő magasabb kozmikus jelentését, rendkívül megdöbbentő csapás sújtja. Hogy itt valami nincs rendjén, hogy valami balfogás történt, boszorkányság lappang, magasabb tilalom jelentkezik, az nyilvánvaló. A héber nő fivérét a trón elé idézik, kikérdezik, faggatják, és az beismeri az igazságot. Őszentsége, magatartása oly bölcs és méltóságos, hogy minden dicséreten felüláll. Miért tetted ezt velem, kérdi? Miért okoztál kétértelmű beszédeddel nekem így kellemetlenséget? És eszébe sem jut, hogy Ábrahámot megfossza az ajándékoktól, amelyekkel oly bőkezően elhalmozta, hanem visszaadja feleségét és felszólítja őket, hogy az Istenek nevében menjenek útjukra, és a csapatot még biztos kísérettel is ellátja az ország határáig. Az ősatya pedig, aki nem csak Sárát kapta vissza sértetlenül, hanem még javai is sokszorosan meggyarapodtak, örülhetett a sikerült pásztorcsínynek. Mert annál szívesebben tesszük fel, hogy Ábrahám már eleve számított rá, hogy Isten Sára megszeplősítését így vagy amúgy meg fogja akadályozni, és hogy csak ebben a bizonyos tudattal vágta zsebre az ajándékokat, és arra is gondolt, hogy ezen a módon legjobban adhat fricskát az egyiptomi késóvárgásnak, mivel hogy így tekintve a dolgot viselkedése, férji állapotának eltagadása és Sára föláldozása a maga bőrének épségéért most már helyes és emellett rendkívül szellemes megvilágításba kerül. Ez hát a történet, amelynek valóságát a hagyomány még abban is külön aláhúzza és megerősíti, hogy második ízben is elmeséli abban a különbséggel, hogy most nem Egyiptomban, hanem a filiszteusok országában, Gérár fővárosában, Abimélek király udvarában játszódik le, ahová Káldeus Hebronból jött Sárával, s ahol Ábrahám feleségéhez intézett kérésétől a szerencsés befejezésig minden ugyanúgy történik, mint ahogy előbb. Egy történet ismétlése a célból, hogy valósága hangsúlyozódjék, szokatlan eszköz, de nem túlságosan feltűnő. Annál különösebb, hogy a hagyomány szerint, melynek írásbeli megrögzítése ugyan későbbi időből származik, amely azonban, mint hagyomány, természetesen mindig élt, és amelynek végeredményben maguknak, az ősatyáknak nyilatkozatain és elbeszélésein kell alapulnia, hogy tehát ugyanaz a vélemény, amikor harmadízben bukkan föl, Izsáknak tulajdonítatik, és hogy ennél fogva ő azt, mint saját élményét, vagy épp úgy, mint sajátját hagyta az emlékezetre. Mert egy ínség alkalmával, nem sokkal ikreinek születése után, Izsák is följött szép és okos asszonyával a filiszteusok országába, a gérári udvarba. Ugyanazon okokból, mint Ábrahám Sárát, ő is nővérének mondta Rebekát, nem egészen jogtalanul, mert az unokabátyjának, Bétuelnek lánya volt, és a történet az ő esetében csak annyival bővült, hogy Abimélek király ablakon át, azaz mint titkos leskelődő és kémlelődő látta Izsákot enyelegni Rebekával, és ez a megfigyelés annyira megrémítette és kiábrándította, amennyire csak egy szerelmes csalódhat, aki azt veszi észre, hogy vágyainak tárgya, akit szabadnak hitt, már kézben van. Szavai elárulták őt. mert amikor a felelősségre vont Izsák megvallotta az igazságot, a filiszteus szemrehányon így kiáltott föl: micsoda veszedelmet idéztél fejünkre, idegen! Milyen könnyen megtörténhetett volna, hogy valaki népem közül meghitt viszonyba kerül feleségeddel, és milyen bűn zúdulhatott volna ezáltal fejünkre? A valaki a népből kifejezés félreérthetetlen. A vége azonban az lett, hogy a házaspár, a jámbor jól lehet Késóvár király különös és személyes védelme alá került, és hogy Izsák e védelem alatt a filiszteusok országában épp úgy meggyarapodott, mint egykor Ábraham itt vagy Egyiptomban. És marháival és cselédségével már oly hatalmas lett, hogy a filiszteusok is megsokallották, és óvatosan kitessékelték országukból. Föltéve, hogy Ábraham kalandja is Gerárban történt, alig hihető, hogy az az Abimélek, akivel Izsáknak akadt dolga, még ugyanaz volt, aki Sára házastársi tisztaságának bemocskolásában magát akadályozva érezte. A jellemek mások. Mert még Sára fejedelmi szerelmese rövid úton bekebelezte őt háremébe, Izsák Abiméleke sokkal félénkebben és szégyenlősebben viselkedett, és az a föltevés, hogy a két személy egy, legfőjebb úgy volna elfogadható, ha Rebeka esetében a király óvatos magaviseletét annak tulajdonítanók, hogy elsősorban Sára ideje óta alaposan megöregedett, és másodszorban már az első eset inté példa volt a szemében. De hát minket nem Abimélek személye érdekel, hanem Izsáké. Az ő viszonyának kérdése az asszony históriához, és alapjában ez is csak közvetve a további kérdés véget, hogy ki volt Jákob. Az a Jákob tudnillik, akit József, vagy Jasup, vagy Jehószif nevű fiacskájával a holdfényben csevegni hallottunk. Mérlegeljük a lehetőségeket. Lehet, hogy Jihok némi változattal azt élte át Gérárban, amit atya ugyanott vagy Egyiptomban. Ez esetben avval a jelenséggel állunk szemben, amit utánzásnak vagy követésnek nevezhetnénk, olyan életfelfogással tehát, amely az egyéni lét feladatát abban látja, hogy adott formákat, egy mítikus keretet, melyet atyái teremtettek meg, jelennel töltsön meg, és ismét elevenné ébresszen. Lehet viszont, hogy Rebeka férje a történetet nem maga, nem énje szűkebb testi határai közt élte át, de azt mégis ugyanúgy a saját élettörténetéhez tartozónak tekintette, és így hagyta az utódokra, mert én és nem én között ő kevésbé éles különbséget tett, mint amilyent mi teszünk, amint már jeleztük kétséges joggal, vagy e történetbe lépésünk előtt tenni szoktunk. Mert számára az egyes élete lazábban különült el a nemzetségétől, születés és halál a lét kevésbé lényeges változásait jelentette, tehát itt is a későbbi Eliézer már megbeszélt esete forog fenn, aki Józsefnek az ős Eliézer kalandját első szemében mesélte el. A nyílt azonosság jelensége egy szóval, amely az utánzás vagy követés jelenségével párosul, s vele összefonódva határozza meg az öntudatot. Nem áltatjuk magunkat. Tudjuk, milyen nehéz oly emberekről mesélnünk, akik alapjában maguk sem tudják, kicsodák. De egy percig sem kétes annak szükségessége, hogy ezt az ingatag öntudatot figyelembe kell vennünk, és ha Izsák, aki Ábrahám egyiptomi kalandját újraélte, magát annak az Izsáknak hiszi, akit az ősvándor föl akart áldozni, a számunkra cseppet sem meggyőző bizonyíték afelől, hogy nem téved, lehet, hogy az áldozati kísérlet az alapkerethez tartozott, és ismételten elő is fordult. A káldeai bevándorló atya volt Izsáknak, akit le akart ölni, de amennyire lehetetlen, hogy Emez atya lett volna József atyának, akivel a kútnál találkoztunk, annyira lehetséges, hogy az az Izsák, aki Ábrahám pásztorcsínyét utánozta, vagy a maga életébe beleszőtte, összetévesztette magát, legalább részben a hajszál híján levágott Izsákkal, holott a valóságban ő sokkal későbbi Izsák volt, és az ős Ábrahámtól számos nemzedék választotta el. Kétségen kívül áll, és bár megvilágításra szorul, de bizonyításra nem, hogy József elődeinek története hagyományos alakjában Jámbor összevonása a valóságos tényállásnak, azaz a nemzedékrendnek, mely bizonyára évszázadokat töltött ki az előttünk álló Jákob és az ős Ábrahám között, és épp úgy, ahogyan Eliézer az ős Ábrahám természetes fia és háznagya az idő óta, hogy ifjabbik ura számára Rebeka kezét megkérte, gyakran testet öltött és gyakran át is hozott az Eufrátesz folyón egy-egy Rebekát, és most éppen újból, mint József tanítója, örült a napvilágnak. Épp úgy az idő óta néhány Ábrahám, Izsák és Jákob is látta, mint születik a nap az éjből, annélkül, hogy az egyes az időt és a szemét túlságosan pontosan vette, jelenét az egykori jelentől napnál világosabban elkülönítette, és saját személyiségének határait korábbi Ábrahámok, Izsákok és Jákobok személyiségének határaitól nagyon határozottan elválasztotta volna. Ezek a nevek nemzetségileg öröklődtek, ha ez a szó helyes vagy kifejező ama közösség szempontjából, amelyben rendre visszatértek. Mert az olyan közösség volt, amelynek gyarapodása nem egy törzsé, hanem egy több törzsből alakult szövetségé, és amely azon kívül jó rész térítés, hitterjesztés útján terjedt elejétől fogva. Ábrahámnak, az ős bevándorlónak törzs atyaságát főképpen szellemileg kell érteni. És hogy vajon József és atya csak ugyan vérszerinti rokonságban állt-e vele, különösen oly egyenes ágon, mint föltételezik, nagyon kérdéses. Kérdéses volt különben a saját számunkra is. Csak hogy tudatuknak és az általános tudatnak határozatlansága lehetővé tette, hogy valami álmatag s álhitatos módon legyen kérdéses, s hogy szavakat valóságnak és valóságot félig meddig csak szónak vegyenek, és Ábrahámot, a káldéjait körülbelül olyan értelemben nevezték nagyatyuknak és dédatyuknak, amint ez viszont a Háránból való Lótot nevezte testvérének és Sárát nővérének, ami ismét egyszerre igaz is volt, még nem is. De él Eljon hívei álmukban sem tudták volna összetartozásukat a vér egységével és tisztaságával igazolni. Sumír babiloniai, tehát nem tisztán semita, faj kereszteződött itt arab sivatagi vérrel, Gerárból, a Mucri országból, Egyiptomból keveredtek hozzá további elemek, mint Hágár rabszolganő személyében, akit a nagy törzsfő maga méltatott együtt hálásra, és akinek fia ismét egyiptomi nőt vett el. És hogy mennyi bosszúságot szereztek Rebekának Ézsau kitteus asszonyai, oly törzsnek a lányai, amely szintén nem sémet vallotta ősének, hanem valamikor rég Kis-Ázsiából, Ural-Altái szférákból tört elő Szíria felé, az mindenkor sokkal ismeretesebb volt, sem, hogy egyetlen szót kellene is vesztegetni rá. Néhány ága a törzsnek korán levált. Kétségtelen, hogy az ős Ábrahám még Sára halála után is nemzett gyermeket, és pedig cseppet sem válogatós módon Ketúrával, a kánoáni asszonnyal, holott azt semmiképp sem akarta, hogy Jihok fia Kánaánból nősüljön. Ketúra fiai közül az egyik Midian volt, kinek utódai Edom-Széír vidékétől, Ézsau mezőitől délre az arab sivatag szélén tengették életüket, mint Izmael fiai Egyiptom előtt. Mert Jihok az igazi fiú egyedörökös volt, míg az ágyasok gyermekeit ajándékokkal lekenyerezték, és napkelet felé tessékelték, és ott azok teljesen elvesztették kapcsolatukat Éljonnal, ha ugyan valaha hittek benne, és külön isteneknek szolgáltak. De isteni volt a kötelék. Az Isten gondolat folytonos munkálása, ami a faj minden tarkabarkasága mellett is összetartotta ezt a szellemi atyafiságot, mely a többi héber között, Moab, Ammon és Edom fiai között ezt a törzsnevet különös és megszűkített értelemben használta, amennyiben éppen most éppen az időben, amelybe visszaszálltunk, egy másik névvel, Izraelével kezdte összekötni és ennek alárendelni. Mert a név és cím, melyet egykor Jákob vívott ki, nem az ő különös ellenfelének kitalálása volt. Istennel küzdő. Így nevezte magát kezdettől fogva egy rendkívül ősi szokásokat őrző rablóharcos pusztai törzs, melynek egyes csoportjai legelőváltáskor nyájaikat a pusztán át a gabonatermőföld tanyái közé hajtották, tisztára nomád életüket többé-kevésbé állandó megtelepedéssel cserélték föl, és szellemi megnyerés és meggyőzés révén Ábrahám hit közösségének részévé váltak. Istenük otthona pusztában egy Jahu nevű dúló-fúló hadúr és zivatar támasztó, nehezen kezelhető kobold volt, inkább démoni, mint isteni tulajdonságokkal, álnok, zsarnoki és kiszámíthatatlan, aki előtt barna népe, bármi büszke volt is rá, különben örök félelemben és rémületben élt, és varázslásokkal és véres szertartásokkal próbálta a bomlott démont megzabolázni és hasznos utakra irányítani. Jahu képes volt minden felfogható ok nélkül ének idején meglepni valakit, akinek józan megfontolással csak javát akarhatta volna, hogy megfojtsa. S kegyetlen szándékától olyasféle módon lehetett csak eltéríteni, hogy a megtámadottnak asszonya fiát egy kőkéssel gyorsan körülmetélte, a szörnyetek szemérmét az előbőrrel megérintette, miközben valami misztikus formulát mormolt, melynek csak megközelítően érthető átfordítása is a mi nyelvünkre eddig le nem győzött nehézségekbe ütközik, a folytogatót azonban meggyuhászította és elűzte. Csak ennyit Jahu jellemzésére. És mégis ez a sötét és a művelt világban teljesen ismeretlen istenség nagy teológiai karrier előtt állott éppen azáltal, hogy hívőinek egy töredéke Ábrahám isteneszméjének világába került. Mert ahogyan ezek a pásztorcsaládok belevonva az ősvándortól megindított szellemi spekuláció körébe, húsukkal és vérükkel erősítették azt az emberi alapzatot, melyen a káldeus hitbeli hagyománya épült, akként Istenük borzalmas lényének egyes vonásai is gazdagítón egyesültek az emberi szellem által megvalósulásra váró istenségekkel, akinek kialakításához már a kelet Uzíria, Tammuz, valamint Adonai, Melkisédeknek és a sikhémitáinak szétmarcangolt pásztorfiai szolgáltatott szellemi anyagot és színt. Nem hallottuk-e nevét, mely egykor harci üvöltés volt, most lírai dudorászással zendülni szép és kedves ajkakon? Ez a név részben abban a formában, hogy a barna fiak elhozták a pusztából, részben rövidítve és megváltoztatva, hogy a kánoáni nép adottságokkal vonatkozásba került, ama hangok közé tartozott, amelyekkel a kimondhatatlant próbálták megközelíteni. Egy itteni helység például ősidőktől fogva a Betiá, Já háza nevet viseli, tehát épp úgy, mint Bétel, Isten háza, és bizonyítható, hogy már a törvényhozó ideje előtt emoreusoknak, akik bevándoroltak Sínárba, olyan nevük volt, amelyben a Jáve Isten nevet lehetett fölismerni. Igen, ez már az ős Ábrahám a hétkúti szenthelynél álló fát Jahve él Olamnak nevezte, Jahve minden időknek istene. Az a név azonban, melyet Jahu, Beduin harcosai adtak maguknak, a tisztább és magasabb héberségnek megkülönböztető jegye, Ábrahám szellemi magjának ismertető jele lett. Éppen azáltal, hogy Jákob azon a nehéz éjszakán a Jabbóknál magának szerezte meg azt. Elifáz. Olyan emberek, mint Simeon és Lévi, Lea erős fiai, csak mosolyogni tudtak rajta titkon, hogy atyuk éppen ezt a vakmerő rabló nevet küzdötte ki. Szinte tépte le a mennyből magának. Mert Jákob nem volt harcias természetű. Soha sem merte volna megtenni azt, amit az ős Ábrahám megtett, amikor kelet zsoldosai Élam, Sínear, Larsa és a Tigrisen túl seregei az elmaradt adó miatt megrohanták a Jordán földet, kirabolták városait és elhurcolták a Sodomából való Lótot, hív és merész elhatározással összeszedett néhány száz házában nevekedett szolgát, és a közelben lakó hitrokonok szolgáit, él Beritnek, a legmagasabbnak embereit, gyors meneteléssel az ellenség után iramodott Hebronból, és az elvonuló elamitákat és gólyokat beérvén, olyan zavart keltett utócsapataik közt, hogy számos foglyot meg tudott szabadítani, és Lótot nagy tömeg elrablott jószágával egyetemben diadallal visszahozta. Nem, ilyesmire Jákob nem termett. Hasonló esetben tehetetlen lett volna, és ezt lelkében maga is belátta, amikor József a régi, szívesen emlegetett történetet kezdte mesélni. Nem tudta volna megtenni, amint saját vallomása szerint nem tudta volna a fiával sem megtenni azt, amit az Úr kívánt. Simeonra és Lévire bízta volna, hogy Lótot megszabadítsák. De ha ezek az ilyen alkalmakkor szokásos rémületkeltő üvöltés közepette vérfürdőt rendeznek a holdimádók seregében, sárjával elrejtette volna ábrázatát, mondván, az én lelkem nincs velük. Mert ez a lélek lágy és félős volt. Visszaborzadt az erőszak tevéstől, és rettegett mások erőszakától, s tele volt emlékezéssel férfiúi bátorságának vereségére. Emlékezéssel, amely azonban nem törte meg méltóságát és ünnepélyességét, mert a fizikai megaláztatás hasonló helyzeteiben mindig megerősítette a szellemnek egy sugara s érintése, részese lett a kegyelem hatalmasan vigasztaló és új önbizalmat adó nyilvánulásának, amelynek hatása alatt teljes joggal emelhette föl a fejét, mert hiszen azt maga szülte és kényszerítette föl tulajdon megalázhatatlan mélységeiből. Hogy is esett a dolog Ézsau pompás fiával, Elifázzal? Elifázt a Bál imádó kitteus kánaáni asszonyok egyike szülte, akiket Ézsau még annak idején vitt haza Beérsebába, és akikről Rebeka, Betuel leánya azt szokta volt mondani: eluntam életemet a kitteusoknak leányai miatt. Jákob már nem is tudta, melyiket nevezte közülük anyjának, Elifáz. Valószínűleg Adát, Élon leányát. Minden esetre Jihok 13 éves, hamar megerősödött unokája rendkívül megnyerő fiatalember volt. Egyszerű szellemű, de bátor, nyílt, nemes gondolkodású, testben és lélekben szálfa egyenes és megrövidített, atyához büszke, szeretettel ragaszkodó. Nem egy tekintetben nehéz volt az élete. A bonyolult családi viszonyok épp úgy megnehezítették, mint hitbeli dolgok. Mert nem kevesebb, mint három hitvallás versengett lelkéért. A nagyszülők Él-Éljonáé, az anyai atyafiság Báljaié, s végül egy zivataros, nyilazó istenségé név szerint Kuzahé, akit a déli hegylakók, a Szeírek vagy Edomiták tiszteltek, akikkel Ézsau régtől fogva kapcsolatot tartott, és akik közé később teljesen beolvadt. A nyers férfiú iszonyú fájdalma és tehetetlen düha a szembajos nagyapa sötét sátrában történt mély hatású események miatt, melyeket Rebeka irányított, s melyek aztán Jákobot tűzhelytől és szérűtől messze idegenbe űzték. A gyermek Elifáznak rettenetesen szívébe markolt, és a hamis úton megáldott ifjú nagybátyja elleni gyűrölete egyenesen romboló és magára nézve is veszedelmes volt. Nyilvánvalóan túlhaladta még zsenge erőit.